Minden, ami környezetvédelem. Itt a Greenfo podcastja. A hazainet zöld iránytűje hangban is jelentkezik.
Szeretni elfelezni rezsiköltségét? Szeretni akár harmadával megnövelni otthona értékét? Megoldható. Fektessen értéknövekedésbe. A hőszigetelés gyorsabban megtérül, mint gondolná. Az energetikai korszerűsítés azonnal növeli otthona értékét, ami az ingatlan árak növekedésén és az energiafogyasztás csökkenésén keresztül folyamatos értéknövelést és tartós megtérülést biztosít. De hol, hogyan és mennyiért? Erről szól a mai podcast. Én Sarkadi Péter vagyok, vendégeim Ács Balázs, a Masterplast NRT alelnöke, Csanaki Bernadett, a Dunahouse Credit Pass hálózat fejlesztési vezetője, és Pap Kristóf, a Poveri Kft. Ügyvezetője. És hát egy konkrét ingatlan korszerűsítési programon keresztül mutatjuk most be szakértő vendégeimmel, hogy miért jó a pénztárcának és a környezetnek is ez a fajta befektetés. A helyszín a Budapesttel határos Csömör nagyközség szívében található Lámpás 92 alapítvány Levendula lakóotthona, melyben 12 értelmi fogyatékossággal élő ellátott lakik. Ez a legújabb mintaprojektje a Masterplastnak. De hát akkor a részletekről inkább Ács Balázst halljuk.
A Lámpás alapítvánnyal másfél évvel ezelőtt kerültünk kapcsolatba, és alapvetően mindig is a Masterplasthoz nagyon közel állt a gyermekek, illetve a rászoruló gyermekeknek a segítése, és a Lámpás alapítvánnyal való együttműködésünk is ezen alapult, hogy tudjunk egy olyan jellegű beruházást eszközölni, segíteni nekik, ami az ő életkörülményeinek a javítását okozhatja és okozza, és emellett nem csak az életkörülményeik, hanem a fenntartójuknak, a Lámpás alapítványnak is kevesebbe kerül az üzemeltetése az ő házuknak. Masterplastnál a rászoruló gyermekek segítségében és segítésében egy elég komoly múlttal rendelkezünk, többek között a Magyar Gyermekmentő Alapítványa is nagyon régóta együtt dolgozunk, és ezen az elv alapon dolgoztunk, és gondoltuk, hogy jó, ha egy jó projektet tudunk közösen megvalósítani, mert egyrészt az ő életminőségét javítja, másrészt nekünk is egy nagyon jó példával szolgál, hogy hogy tudjuk a saját magunk által gyártott hőszigetelő rendszerünket és annak a hasznát lemérni.
Milyen volt ez az épület, és milyen lett? Egyáltalán mekkora?
Ez egy teljesen hagyományos jellegű épület, tehát úgy kell elképzelni, mint egy családi házat néznénk, egy nagyon méretű családi házat, háromszintes épületről beszélünk, de semmilyen szigetelést nem kapott az épület, tehát teljesen nyers valójában volt, mint ahogy a 70-es, 80-as években készültek az épületek, és ennek a felújítása történt meg a Masterplast által gyártott anyagok által.
Tehát akkor van egy 40 éves épületünk, ami gondolom az akkori kor átlag technológiájával épült, beton, tégla.
Igen, igen. B30-as tégla, a normál vakolás, és gyakorlatilag egy teljesen normál átlag, bárhol megtalálható 70-es, 80-as évekbe épült épületet kell elképzelni.
De hogy ebben működött már az otthon?
Tehát igen, működött benne az otthon, és ugye a maga az üzemeltetésével küzdöttek nagyon, mert ugye a gázfogyasztása nagyon magas volt az épületnek, főleg ugye az elmúlt 1-2 évnek a nagyon drasztikus áremelése őket is érintette. Ugye itt nem lakosságról, hanem közületről beszélünk.
Tehát ugye magasabb gázárakkal dolgoztak.
Nekik nincs meg a rezsicsökkentett rész sem. Ugye más kérdés, hogy arról majd beszélünk később, szerintem úgyis, hogy nem biztos, hogy a rezsicsökkentés utáni árak azok kedvezően hatnak, de ez egy másik kérdés. Őnekik egy teljesen működő rendszerük volt, ugye ők úgy gondolkoznak, maga a Lámpás alapítvány, hogy klasszikus családi házakba helyezik el az értelmi fogyatékos gyerekeket, akik szándékosan nem is egy külön elválasztott a település egy speciális részén lévő épület, hanem bent a település szívébe szerves részeként próbálják integrálni az ottani ápoltakat.
Tehát ők bent voltak, vannak mind a mai napig. Jön a Masterplast, és azt mondja, hogy jó, akkor mi most felöltöztetjük ezt az épületet.
Hogy tudunk segíteni, ugye ez volt az első kérdés, és hát a segítésnek az volt az első pontja, hogy akkor próbáljuk meg egy picit segíteni őket, hogy kevesebbet fogyasszon a házuk. És ugye öltöztessük fel, és az volt a mi elvünk, hogy akkor szállítsunk oda saját magunk által gyártott termékeket, És ha már egyszer odaszállítottuk, akkor nézzük meg, hogy milyen eredménnyel jár majd a felújítás. Azon kívül, hogy szebb lesz az ingatlan, azon kívül ez tényleg kézzelfogható eredményeket hozzá.
Tehát akkor ez nem mély felújítás, mert itt mondjuk a fűtéskorszerűsítés nincs benne, ez csak szigetelési projekt?
Van egy szakszóra, azt úgy hívják, hogy termikus burok. Tehát maga a termikus buroknak a létrehozása volt számunkra nagyon fontos. Nem minden elemét lehet itt megvalósítani, mert maga a termikus burok az a földdel takart vagy föld alatti részeknek a szigetelését is jelenti, de az utólagos hőszigetelésben, ugye a termikus burok alatt azt értjük, hogy maga a homlokzati hőszigetelés felkerül a falakra kívülről, nyílászáró csere történik meg, illetve a födémeknek vagy a tetőnek a szigetelése történik meg. Ez a klasszikus termikus burok a felújítás esetén.
Ami gondolom, hogy mindenkinél ajánlott. Mert ugye nagyon sokan az anyagi adottságaiknak megfelelően esetleg több szakaszba újítják fel a családi házukat. Az elején mondjuk csak annyi pénzük van, hogy a nyílászárókat cserélik. De akkor ez, egyértelműen ez lenne, hogy ezt a komplett termikus burokban gondolkozzunk.
Igen, igen. Én azt gondolom, hogy mielőtt bármilyen szinten hozzányúl bárki is, akár a fűtése korszerűsítéséhez, akár a napelemeknek a felrakásához, először ezt kell megtenni, mert ugye nekünk az az elvünk a szigeteléssel kapcsolatban, hogy az a legfontosabb, hogy ne engedjük ki az utcára a meleget, vagy mondjuk, és nem csak a melegről beszélünk, mert ugye egyre inkább a komfort emelkedésével a nyári hűtésnél ugye ne engedjük ki a hideget, és ne engedjük felmelegedni az épületet, de ugye ez a legfontosabb, és utána jöhet, hogyha maga a termikus burok elkészült, akkor ez egy következő lépcső lesz, hogy akár a fűtésemet korszerűsítem, akár napelemmel kiegészítem a rendszeremet.
Konkrét esetben ez miből állt? Milyen hőszigetelés, hány centi, tehát mit raktatok föl erre az épületre?
A saját munk által gyártott Hungarocell márka nevű hőszigetelésünket raktuk fel az épületre, és ugye ez nem csak magát a hőszigetelt, ugye a Hungarocell lapot jelenti, hanem ugye maga a hőszigetelő rendszer, azt úgy kell elképzelni, hogy van egyszer egy Hungarocell lap, van hozzá egy üvegszövet háló, ugye ezt egy nemes vakolat fogja lezárni, amivel sokkal szebb és jobb kinézetű lesz az épület is, és hát nyilván az összes hozzá kapcsolódó profilok és egyebek kapcsolódnak hozzá.
Mi az ideális vastagság, manapság, elvárás?
Alapvetően mindig úgy kezeljük, hogy maga a hőszigetelés az egy befektetés. Minél vastagabbat tesz az ember, annál inkább csökken a háznak a fogyasztása. Van egy olyan pont, amit érdemes megtartani, tehát ugye ez nagyon függ attól, hogy milyen falazat van. Ugye nem mindegy, hogy egy 30-as, egy 44-es, tehát hogy milyen téglafalazatra vagy betonfalazatra kerül rá a hőszigetelés, de mi mindenképpen egy befektetésként tekintünk a hőszigetelésre.
Az ügyfelek nagy része, amikor vásárol egy ilyen hagyományos építésű 70-80-as évekbeli vagy akár korábbi kádárkocka épületet, akkor úgy képzeli el a felújítást, hogy először akkor ők kicserélik a nyílászárókat, ami valóban egy nagyon látványos és jó megoldás indulóba, de nagyon kevés ahhoz. Ha a nyílászárót kicserélik, akkor utána azt tapasztalják, hogy a nyílászárók fölött egyből elkezd penészesedni az épület.
Ha, hőhíd.
Mert hogy az addigi teljes hőhidas házat egy ponton hőhídmentesítették, de ezzel a többi pontjában még nagyobb, látványosabb hőhidat képezvén tapasztalják a penészesedést. Aztán úgy gondolják, hogy akkor először körbehőszigetelik, mert arra még gyorsan akkor szakítottak a családból pénzt. Megcsinálják a külső homlokzati hőszigetelést, és akkor elkezd penészesedni a sarkokban a padlóvonal mellett, vagy a födémhőszigetelés hiányában a felső sarkokban. És akkor rájönnek, hogy akkor kell ez a burok tovább, és mennek, ahogy pénzt kerül, mennek tovább. Először azt hitték, hogy elég lesz a nyílászáró csere ahhoz, hogy olcsóbban fenntartsák az épületet, de aztán az idők során ez egy ilyen 1-2 éven belül kiderül, hogy ennél sokkal többet kell tenni, pont azt, amit a Balázs elmondott, hogy burkot kell képezni.
Igen, talán egy kicsit így mélyebben belemenve. Alapvetően, hogyha ránézünk egy házra, vannak rajta ablakok, meg falak, meg van a teteje. És valamin áll, ugye az a zajja. Balázs ezt nagyon jól bemutatta, hogy hogyan néz ki a termikus burok. Nem említettétek, az ablak cserével szokták néha kezdeni. Ez azért is van, mert az emberek érzik, hogy húz a hideg. A régi ablakok mondjuk egy fa típusú vagy fa keretezésű ablak, egy vagy két réteg levegő töltésű üvegezéssel, az eredményezheti azt, hogy el van már vetemedve, és érzi az ember, mondjuk a nappaliban ülve a kanapén, hogy a nyakára jön a hideg. Ez igazából az épület hőveszteségének az egyik fajtája, azt úgy hívják, hogy légcsere. És amikor kicserélik az ablakot, akkor azért is indul meg pont az ablaknál a penészedés, mert ez a vetemedett ablak kikerül a rendszerből, egy jól szigetelt, jól légszigetelt ablak kerül be, tehát maga, ugye
a... Mondjuk, hát bezárjuk a párát.
Bezárjuk a párát, és nem engedjük ki. Ugye ez az a természetes légcsere marad el. Mi, amikor mi javasoljuk azt a sorrendet, hogy hogyan kéne megcsinálni egy termikus burkot, akkor általában a födém szigetelést szoktuk először javasolni, mert így arányaiban, mondjuk ez a területtől is függ, vagy a méretétől, az elhelyezkedésétől, vagy az alakjától az épületnek, de a födém szigetelésen lehet a legjobban, vagy az egyik legnagyobb mennyiséget megfogni, úgyhogy az nem egy bonyolult beruházás.
Hát azt esetleg... akár egy ügyesebb kezű meg kell, otthon megcsinálja.
Egy beépítetlen padlástér, el tudjuk képzelni, oda le lehet rakni a hőszigetelést nagyon egyszerűen. 15-20-25 centi az ajánlott, 25 centivel már a jelenlegi jogszabályokban meghatározott követelményeket is könnyen tudjuk teljesíteni. Utána pedig a homlokzati hőszigetelés az ajánlott, ott pedig 5 cm-rel az a belépő szint, vagy nem tudom, már talán nem is az, de azzal már majdnem le lehet felezni az egészet. Hogyha a követelményeket szeretnénk teljesíteni, ahhoz viszont már 15-20 cm szükséges, és a kettő között van egy ilyen ideális pont, az pedig a 10-15 cm-es sávban lehet gondolkodni, és ha jól tudom, akkor a lámpás alapítvány levendula lakó otthonára is 15 cm szigetelés került föl.
Igen, 15 cm szigetelést raktunk fel, ami egyébként rácsatlakozva erre a gondolatmenetre, mi amióta gyártjuk a Hungarocell hőszigetelő lapokat, folyamatosan évente figyeljük a vastagság változást. 2008-ban kezdtük el gyártani a terméket, és akkor még az éves átlag az nagyságrendileg 5 és 6 cm között mozgott, tehát attól függ, hogy milyen típusú polisztirol lapot értékesítettünk, de a homlokzatra felkerülő az inkább azt mondom, hogy közel volt a 6-hoz. Most jelen pillanatban az átlag ez 12 cm felett van. Tehát ez azt jelenti, megerősítve, amit te is említettél, már inkább a 15 cm az, ami standardként felkerül. Ha egy picit tőlünk nyugatabbra nézünk, mondjuk az osztrák vagy a német piacra, ott inkább a 20 cm-t szokták felrakni, de Magyarországon ez a standard a 15 cm, ami újépítésű ház, az a 15 cm az a standard, amit használunk.
Hát meg ugye, ha már az ember csinálja, akkor inkább legyen vastagabb, mert nem annyival drágább, mint mondjuk egy vékonyabb, de ha már egyszer felrakott mondjuk egy 5 centist, utólag akkor még arra rátenni 15-öt, hát az nem biztos, hogy túl szerencsés.
Illetve egészen precízen fogalmazva, csak és kizárólag a polisztirol lap vastagságát köbméterbe azt kell kifizetni. A munkadíj ugyanannyi, az üvegszövet háló négyzetméterre ugyanannyi, a felhasznált ragasztó mennyisége ugyanannyi, bocsánat, még annyi, hogy hosszabb dűbe lerakjuk fel. Tehát ez a kettő dolog, ami változik, viszont ez az egész kivitelezett négyzetméterre vetítve, ez nagyon pici tétel. Tehát ha már ez ember rászánja magát, hogy megcsinálja, akkor érdemes minimum a 15 cm-t felrakni, mert onnantól kezdve, és akkor még csak a hőszigetelésről beszélünk, mert nyilván, hogyha az ember hőszigetelést megcsinál egy meglévő épületnél, akkor az vele jár, hogy még a párkányokat is cserélni kell, az eres csatornát is mozdítani kell, ugye azt is hosszabb száron kell onnantól kezdve rögzíteni, tehát ugye nyilván nagyon sok olyan járulékos költsége van még, ami ugye nem közvetlen hőszigeteléshez kapcsolódik. Viszont erre vetítve, ha már egyszer az ember rászánja magát, akkor nem 10-zel, hanem inkább 15-tel szabad csak gondolkozni.
Meg ugye, és akkor fejezzük be a sort, hogy meg volt a födémünk, meg voltak az oldal homlokzatok, és akkor még a járólap, vagy a vízszintes alsó szintet is, ha pincések vagyunk, talán nem árt, mert ott is, ha jól emlékszem, talán valami 15% elszökés, hőelszökés.
Igen, ott is jelentős százalékban szükik el a hő, de ez már tényleg elindultunk a mély felújítás irányába, mert ezt abban az esetben lehet ugye alkalmazni, amikor, hogyha valaki megvesz egy házat, és teljesen még a padlót is felszedi, akkor van esély ugye arra, hogy nem is az, hogy ha megengedi a belmagasság, még betont se kell törni, csak simán lerakni a általában 5 cm lépésálló szigetelést szoktunk javasolni a padlóra lefektetve, és arra már lehet ugyanúgy betonozni, arra lehet ugyanúgy a parkettát, a járólapot rárakni. Amit viszont még fontos kiemelni, hogy ez egy része csak a lózat szigetelésnek, a lábazati szigetelés is ugyanilyen fontos, mivel a padlónak van egy körvonala, ami csatlakozik a földhöz, és ugye a föld az egy elég nagy elszívó erő, hogyha hőről beszélünk. Azt is meg kell akadályozni, hogy a helyiségből a padlón keresztül a föld felé oldalirányban elmenjen a hő, és ezt egy nagyjából fél méter mélyen be kell ásni az alapozás mellé, és oda lerakni, oda is 5-10 cm, nem muszáj olyan vastagot, mint a homlokzatra, de oda is kell szigetelést rakni.
Speciális vízálló szigetelés.
Természetesen, azt alapból is szoktam, ugye néha elmaradt régebben a vízszigetelése, a lábazati vízszigetelése ezeknek a házaknak, és azokat is van, hogy fel kell újítani, vagy teljesen pótolni kell, és akkor érdemes beépíteni ezeket.
Igen, itt nagyon mélyen nem akarunk szakmázni, de hogy az egyik az nyílt, a másik meg egy zárt cellás hőszigetelésről beszélünk, az egyik az EPS, a másik pedig az XPS lap, ugye ez a szakmai neve neki.
Csömörre egy pillanatra még visszatérve.
Igen.
Tehát elkészült, becsomagoltátok, működik a termikus burok. Mennyi volt körülbelül a befektetett munka meg anyag? Csak egy számot.
Mi tudunk erre számot mondani, de alapvetően ugye mi készítettünk inkább egy lakosságra vonatkozó egyszerű kádárkocka elméletet, szerintem az jobban mutatja a számot, tehát igazából szerintem mindig azt érdemes vizsgálni, hogy milyen megtérüléssel számolunk egy háznál. Ez egy viszonylag nagy méretű, egy háromszintes ház volt, ott a teljes beruházás az közel 7 millió forintos. Ez munkadíj plusz anyagot mindegyiket tartalmazza, de inkább azt gondolom, hogy az arányokat érdemes nézni, mert ugye még egyszer mondom, ez egy jóval nagyobb épület, mint egy átlag családi ház. Ennél az épületnél is ugyanazok a számok látszódnak kialakulni, mint ami egy egyszerű, normál családi háznál is. Ugye itt egy nagyobb épületről beszélünk.
Ami mit jelent? Egy 10 év mondjuk? Mai árakon?
Én azt gondolom, hogy 10 év alatt van ennek a megtérülése, és itt ebbe az épületbe is valahol itt 10 év környéken alakul.
Említetted a kádárkockát, abból van, ha jól tudom, 800 ezer körül darabszámra Magyarországon.
Igen,
és ennek nagy része nagyon rosszak.
Igen, nagyon rossz állapotúak, és nagyon nagy része szigeteletlen még.
Na most, hogyha egy ilyen 100 négyzetméteres kádárkockára lebontjuk, akkor az nem 7 millió, hanem fele mondjuk talán.
Körülbelül igen, tehát a számításaink alapján nagyságrendileg a fele ennek az összegnek. Ugye itt is attól függ, hogy milyen nyilászáró méretek vannak, tehát minden egyedi azért, de körülbelül a felével lehet számolni.
Hát azért a kádárkocka az típus terv
igen,
volt végül is.
Igen.
Persze kérdés, hogy mennyire van mondjuk lepukkam a tetőzetem meg.
És mennyire nyúltak azóta hozzá.
Ja igen, buhára.
50 évben, igen.
Jó, van mondjuk egy becsült 10 év, de ahhoz azért pontosabb számok kellenek, és akkor itt jön be a képbe a Poveri Kft., Pap Kristóf. Ti végeztétek a számolási részét tulajdonképpen, ugye?
Ha igen, jól tudom. Igen. Abból kell kiindulnunk, és ezt közösen mégis vizsgáltuk a Master Plan-ra, hogy mi volt az épületnek az akkori állapota. Említettük, hogy ez szigeteletlen ház volt, az akkor épült jellemző falazattal. Erre felépítettük ezt a hőtechnikai modellt, kiszámítottuk azt, hogy ennek a háznak mekkora a hővesztesége, ez egy kulcs szó ebben az esetben. Ez tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy mennyi energiát kell bevinnünk ahhoz, hogy 20 vagy a kívánt 22-25 fokon tudjuk tartani a belső hőmérsékletet, ugye a fűtési rendszerre, de az most más. És ezt a számot tudjuk lecsökkenteni, esetünkben majdnem lefelezni a hőszigetelésre. A felkerült hőszigetelés a csömöri Levendula lakóotthon esetében 48%-kal csökkentette ezt a hőveszteséget. Azért jó a hőveszteséget néznünk a mi szempontunkból, mert a fogyasztási szokásokat nem tartalmazza, és attól független, hogyha a szigetelés előtti fogyasztási szokások ugyanúgy jelen lesznek majd a jövőben a szigetelés után, akkor tulajdonképpen csak ezt az arányszámot kell néznünk.
A fogyasztási szokás az, hogy mondjuk nagyon sokan felnyomják 23-4 fokra napközben a fűtést, és este is ott hagyják, miközben mondjuk este elég lenne a 19 egy komfortosabb alváshoz.
Egyre visszább lépnék, a fogyasztási szokás az, én úgy használom ezt a fogalmat, hogy nálam otthon most saját tapasztalat szerint 21 fok van. De vannak olyan ismerős, mondjuk testvéremmel szeretek példálozni, az ő komfort érzete 24-25 fok között van. Ez már fogyasztási szokás, és ez már markásan befolyásolja, hogyha ugyanabban a házban élnénk, akkor a tényleges fogyasztás, a tényleges fűtési költséget.
Pulóvert kell neki venni karácsonyra. Se nincs.
Kapott meg.
Nála sokkal jobb a megtérülés, mert ugye 25 foknál ugye a szigetelhetetlen épületnél jóval nagyobb a kidobott hőmennyisége, és ha a szigeteli, ő neki megtérülése jóval jobb lesz.
Tehát akkor néztétek a, mit tudom, másfél éves gázszámlákat, akkor abból meg a mostaniakat is, és akkor ebből lehet végül is ezt a fajta következtetést lemondni, hogy akár lefeleződik, bár azért tegyük hozzá zárójelbe, hogy az idén nem nagyon volt tél.
Igen. Igen, igazából azt kell figyelembe venni, hogy egy másfél éves gázszámlát néztünk, és ugye mivel nemrég fejeztük be ezt a projektet, ezért jelenlegi gázfogyasztásaink még nincsenek. Ennek a projektnek amúgy lesz egy folytatása, amikor ezt majd revizionáljuk, de most egy előzetes számítást néztünk, és ezek alapján számoltuk. Tulajdonképpen becsültünk egy jövőbeni gázfogyasztást, de ezt majd nyilván a gyakorlattal és a téli hőmérséklet korrekció, azt meg kell vizsgálni, mert hogy nem mindegy, hogy az átlag hőmérséklet télen mínusz 10 fok volt, vagy nulla.
Egy kérdés, ami nem ehhez a projekthez kapcsolódik, hogy ti szoktátok a nyári hűtés költségeket is vizsgálni?
Hogyha van olyan ügyféligény, akkor természetesen szoktuk, igen. És a nyári hűtés és a szigetelés kapcsolata amúgy nagyon izgalmas, mert nem egyértelmű, vagy nem minden esetben igaz az, hogy a hűtési igények azok csökkennek a szigetelés által. Amit Balázs említett az elején, az, hogyha már lehűtöttük a lakást, vagy a házat, akkor az nem fog elmenni. Az igaz. Szóval, hogyha már van bent mondjuk egy klímánk, vagy bármilyen hűtőrendszerünk, és azt használjuk, akkor sokkal kevesebbet kell használni, mert ha már egyszer lehűtöttük, akkor leszabályoz a készülék, és nem kell tovább működnie. Viszont ha nincs bent, és mondjuk azt akarjuk meghatározni, hogy mekkorát kell berakni, akkor az a hőszigetelés azt nem igazán befolyásolja. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a nyári hőterhelés, ez a szakszava, szóval, hogy mekkora hűtési igényre van szükségünk, az azképpen az ablak méret és az ablak típusa határozza meg. Mert ami a legjobban felmelegíti az ingatlanokat, az a besütött nap sugárzás. És hogyha van mondjuk egy lóelbe vonat az üvegezésen, akkor már kevesebbet enged be, vagy hogyha óriás ablakaink vannak, akkor nyilván
arányosan sokkal. Vagy ha árnyékolás technikát is
igen. A szigetelés ebből a szempontból úgy változtatja a nyári hőterhelést, hogy éjszaka, amikor a külső hőmérséklet lecsökken 25 vagy 26 fokot szoktunk ilyenkor beállítani, az alá, akkor a hőszigetelés viszont, ugye most hűtés nélküli ingatlanról beszélünk, már felmelegedett ingatlanról, benn van mondjuk 28-29 fok, éjszaka a hőszigetelés azt nem engedi ki. Úgyhogy ezt nagyon egyszerűen meg lehet oldani, és ezt az energiahivatalban egy szakértő kollégában nagyon sokat vitatkoztunk erről, de a közös megállapításunk az lett, hogy az árnyékolás nagyon fontos, a külső árnyékolás lehetőleg eredőny valamella az nagyon fontos, mert hogyha a belső árnyékolást alkalmazunk, akkor a napfényt már beengedtük, a függöny melegedni fog, melegíteni fog. A másik pedig, ugye említettem az üvegezésnek a fajtáját, és ezen kívül pedig a szellőztetés, az éjszakai szellőztetés, amikor megfelelő hőmérséklet van kint, nem azt mondom, hogy egész éjszakára nyitva kell hagyni az ablakot, főleg nem bukóra, hanem egy intenzív átszellőztetés, minden ablak ki van nyitva, és hagyjuk, hogy átfújja a házat a szél, vagy a húzat, és utána mindent be lehet csukni, és meg is vagyunk. És ezt egy hőszigetelt házban megcsináljuk éjszaka, vagy este, akkor sokkal később fog felmelegedni nappal.
Télen nem szabad engedni, hogy a falak kihűljenek, nyáron nem szabad engedni, hogy a falak felmelegedjenek. Mert nyilván a hőszigetelés az mindegyiket védi. Adott esetben a nyári felmelegedett falat is védi, és ugye nem engedi ki. Ezért mondjuk azt, hogy meg kell tanulni ezzel is együtt élni, hogy felteszek egy klímát, az nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve tudom is használni. Tehát ennek van egy logikus használata. Ugye nálunk is otthon a családban sikerült elültetni ezt a gondolatot, hogy a klímának nem akkor kell menni, mikor otthon vagyunk. Akkor kell menni napközben, mikor nem vagyunk otthon, és amikor hazaérkezünk, lekapcsoljuk. És onnantól kezdve nincs az a kellemetlen érzés, hogy fújja az arcomba az 5 fokos levegőt, viszont ha nem engedtem felmelegedni napközben a falat, és ugye van egy hőszigetelésem, amivel ezt energiahatékonyan tudtam megvédeni, hogy ne melegedjen fel a fal, akkor onnantól kezdve hazaérkezek este 6 órakor, és élvezem azt a kellemes hőmérsékletet, ami mondjuk 25 fok a nyári időszakban, és nem kell attól szenvednem, mert ugye ha engedem egész nap felmelegedni a falat, abban teljesen igazon Kristófnak, onnantól kezdve van egy 28-29 fokos falam, amit a hőszigetelés nem enged lehűlni, hazaérkezek, benyomom a klímaegységet, elkezd nyomni az 5 fokos levegőt, én megfázok, közben izzadok, mert azt érzem, hogy folyamatosan a bútorok, a fal, minden tolja ki magából a meleget, ahelyett, hogy a napközbeni normális energiafelhasználás mellett, mert ha csak hagyom egy átlag 25 fokon menni egész nap a klímát, akkor ő nem fogyaszt sokat. Akkor fogyaszt sokat, amikor a 29 fokról megpróbálom, hazamegyek és beállítom 19-re a klímának a hő adatait, és innentől kezdve gyakorlatilag teljes 100%-os kapacitáson működik órákon keresztül a klíma.
Nekem a fűtésre van egy adatom, ha jól emlékszem, hogy plusz 1 Celsius fok benti fűtés, az 6%-kal dobja meg az energiaköltséget, és állítólag a hűtésnél még ez magasabb is.
Igen, igen, hát ez annak függvényét megint beszélhetünk, ugye, hogy a százalék az egy átlagszám. Hát,
jó, persze.
Függ a lakás méret, tájolás, benapozottság, tehát tényleg nagyon sok tényezőtől, de körülbelül a ökölszámnak az, az teljesen.
Hát mondjuk ideális esetben zöld szempontból az lenne a jó helyzet, hogyha a tetőmön van a napelem, és akkor azzal megy egész nap a nyári kánikulában a légkondicionálom, nem terhelem a rendszert, nem szennyezek, minden oké, de hát azért ettől még kicsit messze vagyunk.
Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfo podcastja.
Nézzük akkor, hogy a Duna House hogy látja ezt a helyzetet. Mármint, hogy az épületek értéke, energia hatékonysági tulajdonságai. Csanaki Bernadett nagy tapasztalattal rendelkezik ezen a téren, de szerintem először kezdjük már a energia címkével, vagy energia tanúsítvánnyal, mert ez kötelező, de szerintem sokan nem is nagyon tudják. Ugye ez az a több oldalas tanulmány, amin a különböző színnel A-tól egészen F-ig kategorizálják a jelen esetben épületeket. Olyan ez, mint a hűtőszekrényeknél, mert bárhol máshol a boltban.
Igen, pont olyan, mint az energetikai egyéb elektronos eszközöknél. Novemberben pont változott az erre vonatkozó rendelet. Már a hirdetésekben sem lehet ennek a megjelölése nélkül feltüntetni egy ingatlan értékesítésére szóló hirdetést, tehát mindenképpen meg kell csináltatni. Úgy szólt korábban a rendelet, hogy az adásvételi szerződésnél kötelező átadni eladó részéről a vevő felé, és ennek általában a úgynevezett HET száma van, tehát ez egy központi nyilvántartott energetikai tanúsítvány, amit bárki megtekinthet egyébként, ezen a HET számot kell tudni, ezt az adásvételi szerződésbe bele szokták írni, és ez az energetikai tanúsítvány, ez 10 évig érvényes.
Már bocsánat, ez olyasmi, mint hogyha mondjuk én egy rendszámot is megnézhetek egy központi állami nyilvántartásban. Tehát, hogyha egy lakást veszek, akkor hopp, megnézem.
Igen. Nyilván a közben elvégzett energiahatékony felújítások, korszerűsítések, ha nem készített a tulajdonos új energiatanúsítványt, nem fogja tartalmazni. De az energiatanúsítvány egyébként alapból tartalmaz egy javaslatot arra, hogy ennek az épületnek milyen korszerűsítéseit érdemes megcsinálni, és akkor milyen minősítést tud elérni az ingatlan. Uh-huh. Tehát ez erre is egy nagyon jó kiinduló pont, hogy látjuk azt, hogy miből mit lehet csinálni, és mi az a munka, amit meg kell hozzátenni.
És akkor bejön hozzátok egy vevő, és azt mondja, hogy hát én most nézelődök itt a piacon, ez tetszik, jó helyen van, jól néz ki fotó alapján, az ára is nagyjából belefér, és akkor nagyon fontos szempont ott, hogy na, akkor nézzük, hogy A-tól H-ig melyik kategóriába tartozik, vagy ez hol van a listában?
Teljesen laikus ügyfélnél nem ez a döntőpont. Ha egy jó szakember kollega kezeiben van az ügyfél, akkor nyilván erre felhívja a figyelmet, megnézik akár együtt az energiatanúsítványt, megkéri, hogy keressen egy szakembert, mielőtt foglalót ad erre az ingatlanra, aki segít neki abban, akár mint Kristófék, hogy felmérik azt az ingatlant, hogy neki, ami után megvásárolta, akkor mennyibe fog kerülni még pluszban az, hogy ez egy korszerűbbé tudjon válni. Amit gyakorlati szinte minden adásvétel előtt megtesznek a vevőjelöltek és a közvetítők is, hogy elkérik az előző egy év rezsiszámláját. Tehát megnézzük a gáz- vagy távhőszámlát, hogy azt az ingatlant, vagy villanyszámlát, mert ugye egyre többször előfordul, hogy villanyfűtéssel találkozunk, vagy hűtő-fűtő klíma fűtéssel találkozunk, hogy azt mennyiből tudta az előző egy évben mondjuk a tulajdonos kifűteni, vagy kihűteni.
És akkor ilyenkor jön a nagy matakozás, hogy jó, ez ennyi volt, én ezt meg, ha a felére le tudnám nyomni azzal, hogy mondjuk felrakok egy korszerű szigetelést, akkor nem tudom, 5 év, 8 év, 10 év a megtérülés, belevágjak, ne vágjak bele. Egyáltalán én mondjuk mérlegeljem azt, hogy inkább leszek egy lepukkant lakást, mondjuk egy H-kategóriás, nagyon korszerűtlen lakást, és akkor tudom, hogy ebbe bele kell ölni pénzt, de fel annyiba kerül mondjuk, mint egy jóval korszerűbb C-s vagy D-s.
Ez a fele, ez majdnem jó is. Egyébként az olló az úgy néz ki körülbelül most, hogy 40% a különbség. Kifejezetten az ügyfelek 80%-a keresi a korszerűbb ingatlant, és ennek az az oka, hogy bizonytalanok abban, hogy mennyibe fog kerülni majd az a felújítás. Kevés olyan szakember, kivitelező van most a piacon, akit oda tudok hívni, azért, mert nézek egy ingatlant, hogy lehet, hogy majd megveszem, és ki tudom vele számoltatni, azért erősíts meg, Kristóf, ez egy elég nagy munka, hogy egy komplett ház korszerűsítésénél alternatívákat nyújtsak az érdeklődőnek, aki még nem is a vevő, arra vonatkozóan, hogy ennyit költesz rá, 10 milliót, akkor ezt tudod belőle megtenni, 20-at akkor ezt tudod belőle megtenni. Attól függ ma a vétel, hogy korszerűt vagy korszerűtlent vesz valaki, hogy mennyire van kapcsolati tőkéje, vagy mennyire biztos abban, hogy fog találni olyan kivitelezőt, aki ezt meg fogja tudni neki csinálni.
Vagy mennyire bátor, hogy azt mondja, hogy hát, én ebbe beleugrok.
Igen.
És esetleg az is számít, hogy földrajzilag hol van az ingatlan?
Mindenképpen. Azok a nagyvárosok, ahol most Budapest és a megyeszékhelyek, vagy azok a nagyobb iparilag fejlett városok, ahol a lakosságnak a fele lakik, mondjuk körülbelül most Magyarországon, ott nyilván az ingatlan értékek is alapból magasak. Hogyha például Csömört megnézzük, ami egyébként egy budapesti agglomeráció, tehát egy jó értékekkel bíró városka, itt a jelen pillanatban egy 80 négyzetméteres klasszikus, mondjuk kádárkocka méretű ingatlan 600 ezer forinttól 1 millió forintos négyzetméter árig elérhető. Ez azt jelenti, hogy az árkülönbség az akár 32 millió is lehet egy korszerűtlen, régi, mondjuk a 70-80-as évek állapotában hagyott épület, és egy hasonló, mint amit Masterplast felújított ingatlan, már felújított állapotában, amit ér. Most, ha egy érdeklődő oda megy, és azt mondja, hogy én nekem ebből a 32 millió különbségből tudom, hogy ezt én 15 millió, 16 millióból a feléből kihozom ezt a kvázi korszerűsített beruházást, mert akkor ő ezt így tekinti, akkor neki az ingatlan értéke rögtön a felújítási költség duplájával tud megnövekedni. Ha van, aki megcsinálja neki, vagy kapcsolati tőkéje, vagy talál olyan kivitelezőt, akiben biztos, hogy ezt megcsinálja, akkor ő a felújításra várót fogja választani. Aki ezzel nem akar foglalkozni, nem akar magának időt és energiát rápazarolván hagyni lehetőséget arra, hogy idézőjelben keressen ezen az ingatlanon, ő megveszi a felújítottat. Aki pedig értékesíteni szeretne, ő akkor ebben tisztában kell, hogy legyen, hogyha megcsinál egy ilyen beruházást, akkor nagyobb haszonnal tudja eladni az ingatlanát, és sokkal-sokkal gyorsabban.
Hát ugye itt akkor a kérdés, vagy a Achilles pontja a történetnek azért a szakképzett munkaerő, mert úgy gondolom én, hogy a technológia, az alapanyagok, azok adottak ma Magyarországon.
Az anyagokat meg lehet kapni jelen pillanatban, tehát teljesen átlagos, kereskedelembe kapható anyagokról beszélünk. Ezek nyilván nagyon sokat fejlődtek az elmúlt időszakban. Talán nem is ezek fejlődtek a legnagyobbat, hanem maguk azok a technikai sarok és csomópont kialakítások, amivel finomabbá lehet tenni, és élhetőbbé lehet tenni ezeket a szigeteléseket. Én azt gondolom, ehhez viszont kell egy jó szigetelő, aki nem csak addig látja, hogy fel kell pakolni a hungarocelt a falra, hanem hogy úgy alakítsa ki az ablakok környékén, a sarkok környékén, hogy az tényleg hosszú távon jó tudjon lenni, és hosszú távon azokat az érdekeket és célokat szolgálja, amiért készült a szigetelés. És ugye nagyon sok dolgról beszéltünk, azért egy dolgot még itt megemlítenék, mert mindig anyagi oldalról közelítjük meg magát a szigetelésnek a kérdését, azért van ennek egy nagyon komoly másik aspektusa is, hogy a bennélőknek az életminősége. Az, hogy én ugyanúgy 22 fokba ülök, vagy 21 fokba, ugye attól függ, hogy kinek milyen komfort szintje van, és milyen komfortot szeretne magának teremteni. De ugyanabban a hőmérsékletben nem mindegy, hogy érzem, hogy húz a fal, és a fal mellől egyfajta ilyen hideg érzet érkezik hozzám, vagy egy nagyon komfortos, jó érzet, amivel a maga fal is átveszi ezt a belső hőmérsékletet, ugye a szigetelés kívülről megvédi, a téglafal, vagy itong, vagy betonfal pedig ugye átveszi a belső hőmérsékletet, és ugye az a lényege a szigetelésnek, hogy minél nagyobb része vegye át a szigetelés miatt a főfalazatnak, a belső hőmérsékletnek a hőmérsékletét, tehát hogy ugyanazon a szinten legyen a fal is, mint a levegő, mert innentől kezdve van az a jó hőérzetem, amit azt tudom mondani, hogy kellemesen érzem magamat egy helyiségben.
Erre a csömörire csak egy mondat erejéig visszatérve, ha jól olvastam, akkor eredetileg ez egy G kategóriás építmény volt, és így a felújítás vagy a hőszigetelés után D-re javult. És akkor ez egy 10 éves megtérülési idejű 7 milliós beruházás, és akkor itt jön a nagy kérdés, hogy amúgy országos átlagban milyen a hazai lakásállomány? Ugye itt 4,5 millió lakóingatlanról beszélünk.
Igen, ebben is elég nagy a szórás a lemaradó régiók, a kisebb falvak és községek ingatlan minőségében. A lemaradók és a kisebb falvakban lévő ingatlanoknak minden negyedik ingatlan közepes vagy annál rosszabb állapotú, igazából azt mondhatjuk, hogy teljesen korszerűtlen. A nagyobb városokban ez az arány kicsit jobb, viszont 2020-ban csinált a Magyar Nemzeti Bank egy felmérést 74 ezer társasházi lakás állapotáról, amelyek főként egyébként több mint felében budapesti társasházi lakásokról készült állapotfelmérés. Itt 12% a kisebb felújításra szorult, és 36% a jelentős felújításra szorult. Tehát azt jelenti, hogy még a budapesti társasházi lakások jó része is jelentős felújításra szoruló. Egyébként a felmérésben résztvevő 74 ezer társasházi lakásból 1% volt, ahol valamilyen megújuló energiát használtak.
Én amennyire tudom, mondjuk uniós összehasonlításban is igencsak az épületállomány energetikai állapotát nézve ott kullogunk hátul.
Igen.
És hát igazándiból ugye akkor lenne, mindenki azt mondja, hogy akkor lenne itt érdemi előrelépés, hogyha az állambácsi komolyabb támogatási programokat indítana el. Ez most egyáltalán hogyan áll? Mert hébe-hóba vannak, meg csok, meg mit tudom, hogy mindent bedobnak, aztán a legtöbbről kiderül, hogy hát azért mégsem váltotta be hozzá fűzött reményeket.
Alapvetően azt nem mondhatom, hogy nem váltotta be a reményeket, csak nagyon kicsi volt a remény. Kicsi volt a kerete ennek a reménynek.
De hát kevés emberhez jutott el azért, elég szigorú feltételek voltak, tehát valószínűleg pontosan a leginkább rászorultak, akik lakhatási szegénységben szenvednek, kínlódnak, nekik nem volt lehetőségük ezekhez a pályázati pénzekhez hozzájutni.
Igen. Egyébként volt rá úgy lehetőség, hogy hitelképesség kellett hozzá, tehát hogy amely ügyfél erre a 3%-os állami támogatott felújítási hitelre hitelképes volt, ott meg tudtuk csinálni, de nyilván nagyon sokan nem voltak rá azok, és 22. december 31-én bezárult ez a kapu is, azóta nincs konkrétan felújításra vonatkozó, vagy korszerűsítésre vonatkozó, vissza nem térítendő támogatási lehetőség.
Illetve voltak azért olyan programok is, ami a lakásfelújítási támogatást célozta meg, ahol én azt gondolom, hogy...
Ez az otthon melege például?
Én pont erre gondoltam, hogy ez zárult be 22. decemberrel, mert a csok és egyéb támogatások, ahova belefér a falusi csoknál a korszerűsítés, azok most
azok
is megvannak. Futnak.
Igen, azok megvannak most is. Én azt gondolom, hogy igény van célzottan olyan jellegű támogatásra is, és én nagyon bízom benne, mert minden fórumon, ahol lehet, mi erről beszélünk, hogy... Nem a rezsi támogatás a közép és hosszú távú érdeke sem a lakosságnak, sem állami szinten az egész országnak, hanem az az érdek, hogy ezeket az összegeket inkább korszerűsítésre és ezen belül is energiakorszerűsítésre fordítsuk pályázatok által, mert ha ez megvalósul, akkor ugye több célt is ütünk le egyszerre. Egyrészt ugye a lakosságnak csökken az áramfogyasztása, ami... Ha egy rezsitámogatást nézünk, ugye a rezsitámogatásnál, az látszólag nem kell a lakosságnak
hát
pénzbe.
Hát nem ösztönöz a takarékosságra.
Igen, egyrészt, másrészt látszólag nem kerül csak pénzbe, mert ugye alapvetően az államnak a piaci rést azt ki kell pótolni. Azt pedig, ugye, mint tudjuk, hát ugye az általunk befizetett adókból fogja kipótolni, tehát magyarul ezt ugyanúgy a lakosság fizeti meg. Viszont, hogyha ugye, mi mindig azt mondjuk, és az a szlogenünk, hogy a legjobb energiatakarékosság az, amikor az el nem fogyasztott energiát támogatjuk, tehát magyarul ne fogyasszunk energiát, és ha nem fogyasztunk energiát, vagy kevesebbet fogyasztunk, az nem csak nekünk jó, mert a pénztárcánknak jó, nem csak állami szinten jó, mert a költségvetés sem terheli a rezsőtámogatásnak a kipótlása, hanem ugye nézhetjük most már egy picit globálisabban is, hogyha egy kicsit távolabbról nézzük meg, akkor az országnak az energiafüggőségi viszonya csökken, mivel kevesebb fosszilis típusú energiát használunk fel, illetve nem utolsó sorban még távolabbra nézzük, akkor az természetesen környezetvédelem szempontjából is egy nagyon kritikus és nagyon fontos lépés, hogy ugye a globális ugye a carbon footprint számítás ugye egyre inkább és egyre fontosabb már az épületeknél is, és az Európai Uniós direktívák is egyre komolyabban veszik, és ebbe is egy nagyon komoly lépést tud tenni, ugye zöldebbé tud válni a saját otthonunk is, a városunk is, és ezáltal ugye az ország is.
Oké, de hogyha mondjuk az állam nem tud vagy nem akar adni erre támogatást vagy hitel lehetőséget, akkor jöjjenek a bankok, akik azt mondják, hogy legyenek zöld hitelek, és akkor amit te megtakarítasz a rezsiszámládon, abból törleszted a hitelt, és akkor tulajdonképpen mindenki jó jár. Abszolút. De úgy, erre így kvázi voltak ilyen kezdeményezések, meg így szóbeszéd tárgya volt, aztán úgy nem nagyon látjuk, hogy a gyakorlatban ez nagyon működne.
Volt egy nagyon nagy zöld hitelprogram 2 évvel ezelőtt, ami annyira népszerű volt, hogy még van, aki az első híreket, mikor megkapta, már bezárult. Tehát olyan gyorsan elfogyott ez a keret, pedig nem volt kicsi, hogy ha ezt tudnák folytatni, ez egy kedvező kamatozású támogatott hitel volt, zöld hitelnek nevezett hitel. Egyébként jelen pillanatban
is
állami támogatott hitel. Kereskedelmi bankok közvetítésen keresztül jutott el ugyanúgy az ügyfelekhez, de egy állami támogatású, kamatozású hitel. Hasonló, mint egyébként most az otthon teremtési támogatásos hitelek, de nagyon gyorsan kifogyott a keret, iszonyatos nagy igény volt rá, és most is van piaci alapú zöld hitel a bankoknál, de ez jelentős kedvezményt mondjuk egy állami támogatotthoz képest nem jelent. A piaci kamathoz képest mondjuk 0,5%-kal alacsonyabb a kamata, ilyen 5,5-6% körül lehet egyébként most ezeket elérni, de ha valaki hosszú távon gondolkozik, mondjuk nem egy éves távlatban, hanem legalább 5-10 éves távlatban, akkor még így is 6%-kal is megéri felvenni egyébként banki hitelt a korszerűsítésre.
Én őszintén szóval néha azon gondolkozom, hogy kell-e ennyi új építésű lakás, mondjuk ha az ember csak Budapestet nézi, és ezek a hát új típusú lakótelepek épülnek tulajdonképpen, nem olyanok, mint annó a szovjet panel lakótelepek, de ugyanúgy kvázi lakótelepek egymás konyhájába benéznek a szomszédok, irdatlan négyzetméter árakért, nagyon sok üresen áll, illetve a legtöbb az ilyen befektetési célból megvásárolt ingatlan vagy lakás, hogy kell ennyi új, vagy inkább valahogy meg kellene győzni a, hát nem tudom, beruházókat, az érintetteket, hogy a meglevő lakásállományt újítsuk fel. Hiszen darabszámra lehet, hogy elég lenne. Persze kérdés az, hogy hol van az az állapot egy ingatlannál, ahol egyáltalán érdemes felújítani, vagy dózer?
Igen, itt igazából egy más vizekre kezdünk evezni ebbe a témakörbe. Én azt gondolom, hogy maga a lakásállomány megújítása az abszolút egy igény. Nem csak a lakosság szempontjából, hanem maga ugye, ha a szakmát nézzük, ugye 100 évre tervezünk egy ingatlant. A 100 évnek, hogyha megnézzük a magyarországi teljes lakásállományt, és ebből visszavetítjük, hogy évente mennyi új lakásépítése lenne szükség, ez alapján, a szám alapján, akkor nagyságrendileg 35-40 ezer környékére tehetjük azt a számot, aminek épülnie kéne újonnan Magyarországon. Ehhez képest most, ugye nyilván az elmúlt időszaknak nem relevánsak ezek a számai, de most nagyságrendigén 10 és 12 ezer környékén mocorog ennek a száma. Tehát még így is jóval-jóval gyengébb az új építés, annak ellenére, hogy mi azt érezzük, hogy mondjuk akár a Budapestnek bizonyos frekventált területein nagyon, ahogy említetted is, nagyon komoly lakóépületek, inkább most már ugye divatosan a lakóparknak hívják, ugye nem panel, hanem egy lakótelepek szisztémájára épülő, csak egy modern típusú lakóparkok épülnek. Én azt gondolom, hogy ez egy koncentrált kép, de országos átlagban még így is nagyon el vagyunk maradva. De teljesen releváns a kérdés. Ugye maga a felújítás, és hogyha statikailag és szerkezetileg állékony az épület, akkor a felújítás az egy nagyon jó válasz lehet arra, hogyha nem tud annyi épülni, mint amennyi egyébként igény volna a megújítás szempontjából, akkor a felújítás és a korszerűsítés az egy jó választ tud adni erre a részre.
Adatokat hozott Csanaki Bernadett, hogy nálunk fele annyi, majdhogy nem, mint a környező országokban az újlakásépítés.
Én azt gondolom, hogy csak azért érzékeljük úgy mondjuk Budapest egy menőbb kerületében, hogy iszonyatos sok új lakás épült, mert koncentrálódott, de átlagosan Magyarországnak 2,1% körül van az új lakása a 10 000 lakosra vetítve. Ez a környező szlovák, cseh, bármelyik országot, ha nézzük a környező országokat, ott minimum duplája, Lengyelországban háromszorosa is. Tehát muszáj volna, hogy megújuljon ez az ingatlanpiaci állomány. Nyilván itt fizetőképes kereslet is kell hozzá, mert hogy nálunk most a bruttó átlag keresetet, ha mondjuk egy fiatal fogja és elkezdi a teljes jövedelmét félrerakni, akkor 10,2 év alatt tud összegyűjteni egy átlagos 70 négyzetméteres lakást. Van olyan nyugat-európai ország, ahol még ennél is sokkal több idő kell hozzá, tehát nem állunk olyan nagyon rossz helyen ebben. Nyilván ennek az az oka, hogy kevés a jövedelem, de még az ingatlan értékek mindig nem érték utol a nyugat-európai értékeket. Tehát a Pozsonyban 2 millió alatt nincs egy négyzetméternyi értékű panel.
Jó, hát persze az is kérdés, hogy mennyire fontos az, hogy az embernek saját tulajdonú lakása legyen, vagy Bécset megnézzük, ott a lakás állománynak, nem tudom én, a 80% az állami vagy önkormányzati.
Igen.
Szociális bérlakás.
Ennek kettő vonulata van, hogy mit kell nézni. Van egyfajta magyar lélektan benne, ami azt jelenti, hogy ha 3 napnál tovább alszom egy olyan ingatlanba, ami nincs a tulajdoni lapon a nevem, az már rosszul érzem magam. Tehát a magyarok nagyon szeretnek a saját ingatlanban élni, lakni, birtokolni, tulajdonolni. A másik pedig az, hogy igazán nem alakult ki a bérlakásépítési program sem állami, sem magán szférában. Tehát nehezen, és azért is kényszerülnek sokan inkább lakáshitelből ingatlant vásárolni, mert nem szeretnek évente költözni. A bérbeadók is úgy vannak vele. Nyilván most már alakul egy kör, ahol hosszabb távon gondolkozva befektetési céllal valóban bérlakásként tudja funkcionáltatni az ingatlanát, de azért az átlag magyar bérbeadó, hogyha a gyereknek éppen szüksége van egy új kocsira, simán eladja az ingatlant a fejed fölül. Tehát, hogy nehéz bérelni is jó ingatlant, ezért is fordulnak. Ahogy a kamatok egy kicsit 5% vagy az alá esnek, mindenki inkább vásárolni szeretne.
Igen, mondjuk annyit azért érdemes figyelembe venni, hogy azért változik ez a hozzáállás is, mert nő fel egy új generáció, aki azért nem annyira röghöz kötött, mert ugye ez maga röghöz kötésnek az egyik formája, amikor saját ingatlanban lakok. Onnantól kezdve, hogy a mai generáció már sokkal szabadabban kezeli ezt, hogy ma éppen Székesfehérváron dolgozom, holnap lehet, hogy Debrecenben, holnap után meg Szegeden, tehát hogy ő már másként gondolkozik és másként tekint erre. De ehhez, ha megjelenik erre az igény, akkor nyilván én azt gondolom, hogy a piaci szabályok érvényesülni fognak itt is, mert akkor megjelenik majd az a típusú beruházó is, aki egy ilyen bérbeadásra épít adott esetben mondjuk ezekben az agglomerációkban ilyen jellegű ingatlanokat, amit kimondottan csak a mozgó és a mai fiatal generáció igényeire könnyen mozgó váltásokat ad. És
jó, tehát akkor az idő kikényszeríti tulajdonképpen ezt a fajta mentalitásváltást. Mi lesz akkor ezzel a csömöri programmal? Hogy van a folytatása?
Folytatás az úgy néz ki, hogy ezeket a mostani számokat, amit Kristófék kiszámoltak papír alapon is, amit ők...
Mármint megtakarítás.
Megtakarítást, igen, tehát ezeket a megtakarításokat szeretnénk valóságban is ellenőrizni. Tehát ugye most az elmúlt időszak és megvárva a tél végét, összegezni fogjuk ennek a télnek a átlaghőmérséklettel korrigált fogyasztását, és ez alapján szeretnénk egy nem számításon alapuló, hanem pontos tények alapján alapuló eredményt bemutatni, és mi azt gondoljuk, és a mostani rész információk alapján igazolódni is látszik, hogy nem nagyon tér el az elmélet a gyakorlattól, tehát amiket kiszámoltak papíron, az eddigi rész információk alapján jönni is fognak megtakarítás szempontjából.
Nagyon fontos, olyan tényezőről nem is beszéltünk, ami a pusztán számokkal kiszámolt megtérüléshez hozzá kell, hogy adjuk azt az ingatlan érték növekedést, ami egyébként hosszú távon mindig megfigyelhető. Tehát, hogyha csak a 2008-as válság előtti ingatlan árainkat tekintjük, akkor ahhoz képest most nominál értéken körülbelül 270%-on vagyunk, tehát 2,5-szer annyiba kerül forintban kifizetni, és reál értéken is 130%-on vagyunk, tehát körülbelül 30%-kal többet kell dolgozni ezért a pénzért, hogy ugyanazt az ingatlant meg tudjuk venni. Hogyha maga pusztán a rezsicsökkentés, vagy a rezsinek a csökkenésével számolt megtérülés 5 év vagy 10 év, akkor az én ingatlan értéket növekedése az alatt a 10 év alatt lehet nyilván a beruházott korszerűsítés érték arányában még nagyobb értéknövekedést tud elérni. Tehát mindenképpen érdemes pénzügyi és ingatlan szakértőhöz fordulni azért, hogy kit számolja nekem, hogy mit érdemes megcsinálni energetikailag azon az ingatlanon, hogy azonnali értéknövekedést tudjak elérni az ingatlanomba, és még meg is spóroljam megtérülésben azt a rezsit.
A vásárlók vagy a felújítást tervezők mennyire veszik komolyan a szakértők tanácsait? Pap Kristóf, ugye a Poveri Kft-ről csak két mondatban, mi a fő profilotok?
Két fő profilunk van. Az egyik az energetikai tanácsadás, ebben a projektben is ezzel csatlakoztunk be. Itt az ügyfeleink nem elsősorban lakossági ügyfelek, hanem inkább vállalati ügyfelek. A másik profilunk, aminél megjelenünk mi is a lakosságnál, az pedig a hőszivattyú és klíma és egyéb energiahatékony berendezések értékesítése. Szóval mi hőszivattyúkkal és klímákkal is foglalkozunk, mi beépítés, kivitelezés, projektvezetést, projektmenedzsmentet, az egészet végig visszük a lakossági ügyfeleknél is.
Felpörgött a hőszivattyús vonal, ami óta ugye itt a gáz meg a villany áram meg igen, csak megugrott?
Igen, 2022-ben, amikor volt ez a lakossági árváltozás, akkor volt egy pánik, mi ezt teljes mértékben pániknak tudjuk be. Akkor, ugye ez 2022 nyara volt, pont fűtési szezon előtt, és akkor mindenki megijedt, hogy úristen, mennyivel többet kell majd fizetnem a gázfűtésemért. Van még egy kis megtakarításom, vagy eladom a másik lakásomat, amit kiadtam a bérlővel együtt, és azért a saját házamba fogok energiahatékonyságot növelni, vagy szigeteléssel, ha a szigetelésen túl vagyok, ez nagyon fontos, akkor pedig a fűtési rendszer korszerűsítésével, mert ez a lépcső, ez nagyon fontos. És ekkor, igen, megjelentek a lakossági ügyfelek, és nagyon felpörgött a hőszivattyú piac, ami viszont azóta csökkent, inkább így mondom, hogy csökkent, aminek elsősorban mi a ugye ennek a megnyugvás, a pánikból való megnyugvás, a diagnosztizáltuk, a másik pedig ugye a válság, ami
hát meg hogy véget ért a felújítási program az állami pénz.
Igen. Kiesett az állami pénz.
Kiesett az állami pénz, hát, és megszűnt.
Amit türelmetlenül vár a magyar lakosság.
Bocsánat, válaszolva a kérdésedre, hogy mennyire veszik figyelembe, vagy mennyire kérik ki a véleményünket a lakossági ügyfelek. Nagyon sokszor elmondjuk, hogy az adott ingatlanra, amikor hőszivattyút értékesítünk, akkor mi ezt mind elmondjuk, mi ezt kiszámoljuk. Ugyanezt a számítást, amit a Levendula lakó otthonban megcsináltunk, azt minden esetben megcsináljuk azért, hogy a hőszivattyú méretét pontosan meg tudjuk határozni. És hogyha látjuk, hogy ez a termikus burok egyik része se jelenik meg, akkor mindig kiemeljük, hogy először a hőszigetelést kéne megcsinálni, különben most megveszel egy nagy teljesítményű hőszivattyút, utána leszigeteled az ingatlant, és a felére fog csökkenni a fűtési teljesítmény igény. És akkor az a hőszivattyú, amit megvettél, azt ki lehet dobni. Mert hogy ezek a gépek, mondjuk egy 16 kW-os nem tud 6 kW-ra leszabályozni. Vagy ha le tud, akkor pedig nagyon rosszat tesz neki. Nem hatékonyan, rosszat tesz neki, és a becsült élettartam az nem 10-15 év lesz, hanem
az alapszabály az, hogy akkor a sorrendet tartsuk be.
A sorrendet tartjuk.
Másképp nem megy. A Masterplast életében az elmúlt időszak mennyire volt hullámzó?
Szigetelő anyagokat tekintve nálunk is volt egy nagyon nagy, ugye, amit Kristóf is említett, a pánik hangulatban egy óriási felpörgés. Ugye itt ez nagyon sok egyéb piaci folyamatot is még, nem csak magát az energia áremelést, hanem hogy ott nagyon sok dolog jött egyszerre össze az építőipar számára, és az egy nagyon erős és nagyon intenzív időszak volt. Látható és érezhető az, hogy a lakosság kivár, és talán a legrosszabb most ebben az, hogy már mindenki beszél arról mindenfajta szinten, hogy érkezik megint valamilyen program, és ugye a magyar ember mit nem szeret? Lemaradni valamiről. Tehát magyarul most mindenki kivár, mert azt mondja, hogy hát ne én legyek az a szerencsétlen, aki megcsinálja egy hónappal azelőtt, mielőtt kijön egy program. Úgyhogy nyilván ezt nem csak mi, hanem a lakosság is ugyanúgy várja. és ebből adódóan most azt érezzük, hogy volt egy nagyon erős hype időszak, most van egy nagyon erős kivárási időszak, és azért, ahogy szokták mondani, azért, ha történelmi átlagot húzunk az évek alatt, lesz ebből egy szép lineális átlag, de azért mi itt elég nagy kilengéseket, az amplitúdónak a felső és alsó lécét azért az építőipar nagyon megérezte az elmúlt egy-két évben. Mi azt is reméljük, hogyha lenne egy hosszabb távú és kiszámítható olyan program, amire folyamatosan nem egy ilyen akció jelleggel, hanem egy folyamatosan tud számolni a lakosság, az egy sokkal kiegyensúlyozottabb igényt jelentene, ami nem csak a mi részünkről, mert mi egy része vagyunk ennek, ugyanúgy, amit említett Kristóf is, akár a gépészeti részről is egy sokkal kiegyensúlyozottabb és jobb felhasználást biztosítana, vagy jobb igényt biztosítana a gyártók számára is.
Jó, hát akkor mi is kivárunk egy kicsit, és megvárjuk, hogy hát ha lesz valami fajta állami támogatás a gyakorlatban, meg akkor az új adatokat is, és azoknak az elemzését, vagy összesítését is megvárjuk, és akkor valamikor a tavasz végén, nyár eleje tájékán egy második részben kiértékeljük tulajdonképpen ezt a csömöri projektet, illetve hát az aktualitásokról akkor majd szót ejtünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ma. Vendégem volt Ács Balázs, a Master Plast Nrt. Alelnöke, Csanaki Bernadetta, Dunahouse Credit Pass hálózat fejlesztési vezetője, és Pap Kristóf, a Poveri Kft. Ügyvezetője. Önök a szerkesztőt, Csarkadi Pétert hallották.
Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel valamelyik hangmegosztó platform Greenfo fiókjára, vagy a YouTube csatornánkra. Az adással kapcsolatos további információkat a Greenfo podcast oldalán elérhető cikkekben találnak. A zöld iránytűn a napi sajtószemle mellett a 23 év alatt kihelyezett 50 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra kész rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 17 ezres Facebook követői táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között. Lehet akár a szerzőnk is, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkánkat.